Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat az országépítő.net podcast adásában, amely a környezet és egészségtudatos építészettel foglalkozó beszélgetés sorozat második részét hallják. Most két beszélgető partnerem van ezúttal is. Az egyikük Kovács Zsófia építőmérnök, aki projektmenedzserként sok környezet és egészségtudatos felújítást menedzsel, illetve Medvei Boldizsár építész, aki pedig a Natura Studio-nak a vezetője, irodavezetője. Szeretettel üdvözöllek benneteket.
Szervusztok!
Üdvözlőjük mi is a hallgatókat, köszönjük a lehetőséget!
Én Erhard Gábor vagyok, az országépítő.net felelős szerkesztője, ennek a podcast sorozatnak a beszélgető partnere. Mai témánk az épület felújítás lenne, és ahogy így beszélgettünk, készültünk a mai témára, abban maradtunk, hogy tulajdonképpen az a legegyszerűbb, hogyha Tokától Bokáig végignézünk egy házat, hogy mondjuk a felújításnál valóban milyen valós problémákkal találkozhat egy régi épület tulajdonosa, és mik azok a megoldások, amikről nagyon sokszor nem tudunk, vagy félünk tőle, de mégis jók lehetnek egy környezet és egészség tudatos szempontból. Úgyhogy én azt javaslom, hogy induljunk alulról. Ugye az egyik legnagyobb probléma az szokott lenni, mind a vályogépületeknél, mind akár a kőépületeknél, ezt én magam is a tervezési praxisomban látom, hogy az alapozás az vagy egyáltalán nincsen, vagy nem megbízható, vagy rossz állapotban van, és hát természetesen azért az alapon múlik szinte minden, az az egyik legnehezebben megfogható sarok, és nyilván itt érdemes beszélni kőházakról, talán érdemes beszélni vályogházakról, akár mondjuk egy boronafalú házáról is, aminek az alja ugye az időjárásnak való kitettség miatt könnyen tönkre megy. Ti milyen tapasztalatokkal, milyen esetekkel találkoztatok, amivel meg tudjuk nyugtatni, vagy plasztikusát tudjuk tenni a hallgatók számára, hogy itt nem kell félniük egy régi épülettől?
Hát első körben én azt szoktam megnézni, hogy hol áll a ház, és mióta áll a ház, mert ez egyáltalán nem mindegy, hogy ha nincs is alapja, de hogyha ott áll 150 éve, és mondjuk egy magasabb pontján mondjuk a környező terepnek, akkor az eleve egy más kiindulási helyzet, mint hogyha egy 70-es években épült a falunak már egy nem annyira ideális helyére került házról van szó, különösen vályogházak esetében. Tehát eleve ez a pozíció meg az építési kor már egy fontos kiindulási pont, mert van olyan eset, amikor nem kell bolygatni, mert nem keletkeztek olyan károk vagy mozgásokra utaló jeleket nem találunk, amik azt indukálnák, hogy itt utólagos beavatkozásra lenne szükség, vagy ilyen komoly szerkezetépítésre utólagosan. Úgyhogy előfordult már ilyen eset is. Meg hát ugye ez gyakran azért elég komoly beavatkozással jár, hogyha mondjuk utólagos alállapozást készítünk, tehát az ideiglenesen úgymond veszélyeztetheti is a fal szerkezetet, fal szövetet, tehát itt van egy ilyen fajta kockázat, amit mérlegelni kell. És hogyha egy eleve nagyon széttöredezett falról van szó, akkor lehet, hogy ez már egy nem járható út, hogy...
Nekem az a tapasztalatom, hogy hasonlóan ilyen Tokaj környékén elég sok épületfelújítást tervezek, hogy a nem beavatkozás az a legrosszabb, a legkevésbé nyugtató, vagy leginkább nyugtalanító egy tulajdonos számára. Tehát nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy bármit is, de csináljunk a házzal. Most ez, bocsánat, ilyen hülyén hangzik, de hogy mi az a megoldás, amit azt mondom, hogy nem árt. Mert nyilván most az, hogy aláinjektáljuk, betonozzunk, nem tudom én micsoda, az szinte biztos, hogy mondjuk egy vályogháznak a halálát fogja okozni. Mi az, amit ilyen esetben tudtok javasolni? Vasbeton koszorú, ugye ez szokott jönni, hogy rakjunk koszorút a házra, akkor megáll a repedés.
Egy picit onnan kezdeném ezt a kérdéskört, hogy nem lehet egyértelmű választ adni ilyen megoldásokra, mindenképpen meg kell nézni az egész házat, ugye a környezetével, a növényzetével, az elmúlt időszak lakhatásával, hogy hogyan használták az épületet, mik a szokások, hogyan változott mondjuk az épület megépüléseihez képest, és mikor kezdek el jelentkezni a problémák. Itt nyilván benne vannak az időjárási viszonyok is, de az is lehet, hogy a mellette levő telken történt valami olyan változás, ott földmunka, új épület, stb., ami miatt mondjuk kialakult ez a dolog, és így egyben a környezettel érdemes vizsgálni ezeket a problémákat, tehát egyértelmű választ, úgymond, mint egy ilyen egyszerű egyenlet, szerintem nem lehet megalkotni. Mindenképpen ki kell menni a helyszínre, és meg kell vizsgálni a dolgot, és sokszor úgymond egy szakvélemény elegendő tud lenni arra, hogy sokkal jobb, hogyha nem végzünk el semmit, mert lehet, hogy nem az alapnál kell kezdeni a dolgot, hanem mondjuk ott lehet, hogy egy vakolatrendszerrel kell foglalkozni, vagy mondjuk rápakoltak olyan súlyú cserepet esetleg az épületre, ami miatt már elkezdett süllyedni az épület, mert hogy azt a plusz terhelést mondjuk már nem bírja el az épület. És ezeket kell így összhatásában megvizsgálni, és az alapján lehet úgymond egy megbízható jó választ adni.
Igen, én is ezt gondolom, hogy most leszűkítve az alapozásra, én nem adnék ilyen, vagy én úgy értettem kicsit, hogy ilyen úgymond látszat intézkedést, hogy megnyugtassuk az építetőt. Én az alapozás tekintetében azt gondolom, hogy ez itt nagyobb felelősség meg kockázat, amiről szó van, és nem játszanám ezt el, hogy az ő megnyugtatására valamit csinálok, hanem próbálnám elmagyarázni ezt, amit a Zsófi mondott, hogy így egészbe kell tekinteni a dolgot, és nyilván valamilyen beavatkozás fog történni, de hogy itt mondjuk adott esetben nem erre van szükség, vagy nem pont az ő várakozásainak megfelelően kell ehhez hozzányúlni.
Ez egy kicsit személyesebb talán ez a kérdés, de amikor mondjuk én számtalanszor én magam is azzal szembesülök, hogy amikor meglátok egy ilyen házat, akkor emocionálisan az ember nem feltétlenül tudja leválasztani magát róla, vagy hogy mondjam, tehát hogy akár még egy olyan szituációban is, amikor már tényleg egyértelműen bontani kéne, valahogy az ember nem tudja azt a távolságot megtartani, egyébként ezt is tapasztaljátok egyébként, és nyilván ezek leginkább az ilyen jellegű szerkezeti problémáknál.
Igen, volt pont most a nyáron, tehát most vagyunk a nyáron, a tavasszal egy olyan vályokház felmérésem, amit fel szeretett volna újítani a tulajdonos, amire a végén azt mondtuk, és megkonzultáltam szintén az egyik kollégámmal, aki ebben járatos, hogy nem érdemes felújítani, mert amennyibe belekerülne a felújítás, annyit nem ér az egész épület. A telek igen, mert egy nagyon jó helyen levő, nagyon szép telek volt, de maga az épületre annyira sokat rá kellett volna, pont az ilyen statikai megerősítés, aláalapozás, falvarrás, tető és a minden is, hogy akármennyire is aranyos, meg megőrzendő lett volna így építészetileg az épület, nem érte meg felújítani, és abban maradtunk, hogy most ez még egy-két évig így állékony marad, és közben meg inkább gondolkozzanak arra a telekre egy szintén egy ökológikus épületet, de egy új épületet, mert hogy sajnos nem érdemes ezt már megőrizni.
És mi az, ami először jött a felújítások igénye, vagy pedig az ökológikus gondolkodás, és annak kapcsán jutottatok el a felújításokig?
Én nálam az ökológikus gondolkodás az egyetemen, Lányi tanárnő révén.
Én egy hosszabb utat jártam be, azt tudom mondani, de ez a hosszabb út ilyen nagyon szép ívben vonatkozik, és itt vissza kell térnem a gyerekkorhoz, tehát egészen odáig, mert amikor életemben először voltam a Szendai Skanzenba, kisiskolás koromba, én beleszerettem rögtön a népi építészetbe, és utána ezt tovább ívelt, ugye amikor a Szentendrei Skanzent megismertem, illetve az egyetemen is gyakorlatilag a kiemelt tárgyam volt a faépítészet és a népi építészet, így ismerkedtem meg ugye Buzás Miklossal, aki ugye most is a Szentendrei Néprajzi Múzeum a főépítésze. Dolgoztam is egy évet a Skanzenba, viszont maga a munkásságomat a diplomázás után abszolút a hagyományos épületek felújításával, újépítésével egy egyszerű kis családi vállalkozásos kivitelező csapatban kezdtem. Úgyhogy emiatt így az összes épület technológiára egy jó rálátásom került, és ugye ezután a kör után tértem vissza az alapokhoz, hogy hát ez a népi vonal, a hagyományaink körzése és a természetes építőanyagokat, ezeket hogy lehet fúzionálni úgy, hogy a modern kornak is megfelelő megoldás legyen.
És boldogok vagytok ebben a szituációban egyébként? Visszatérünk majd azért a falakhoz, nem akarok nagyon elkalandozni, de hogy egyébként szerintem azért ezt muszáj látni, hogy azért ez tök jó az a két életút ebből a szempontból, hogy azért ez egy nehéz, nem egy átlagos építész vagy építő gyakorlat, ugye, hogy az ember ilyen, sőt mondhatjuk azt is, hogy akár a vidéken azért az felújítás, az nagyszülőktől örökölt parasztházak, az inkább, hogy mondjam, szégyellendő, vagy legalábbis én nekem ez a tapasztalatom.
Én nekem, akikkel találkozom egyébként, nem annyira ez a benyomásom, hanem örülnek neki, és éltetik tovább a maguk módján. Most nem olyan régen volt egy ilyen kádárkocka épület, amit gyakorlatilag falakig lecsupaszítottak, és hát ugye az 60-as, 70-es évek.
De vályokból épült?
A falazata vályok volt. Nagyon sok kádárkocka egyébként vályogtéglából épült ennek is. Megvolt a rendes alapozás, alépítmény fel, vagy mi ez, kiemelt padlószint, vízszigetelés. Egyetlen helyen volt statikai probléma, de az igazából nem új keletű volt. Mm. Tehát az már így megállapodott. És én úgy láttam, hogy abszolút ez egyfelől egy realitás nekik, hogy nem nulláról csinálják, másfelől meg ez a családi kötelék, amit mondtál is, ez az érzelmi kapcsolódás, ez azért ott van, hogy uh-huh. ezt kapták örökségül, és ebből lépnek tovább. Most így több minden ugrott be, mert a hagyományos, mint kifejezés az előbb úgy használtad, hogy ami szokványos.
Igen, és ez nagyon jó, hogyha erre rögtön rá is térünk, mert ez egy nagyon
és most
fontos...
megtévesztő egy picit igen. ebben a beszélgetésben.
Az előző beszélgetésben végül is iparosítottnak definiáltuk márka, az Alvári márka ezt a
technológiát. Igen, igen.
Akkor átvesszük mi is, mert igen, ebben nagyon
tehát,
sok
Zsófi,
eltérés
az egyetem
van.
Után te igen. az iparosítottal is megismerkedtél.
Így van, így van.
Akkor menjünk talán vissza egy kicsit a szerkezetekhez. Nyilván azért a felújításoknak az egyik legjelentősebb, és ahogy te is említett, a legracionálisabb, vagy amivel uh-huh. talán a leginkább foglalkozni kell, az épületek hőszigetelése. És ez nyilván azért egy kicsit összefüggésben van az alappalból származó, inkább a nedvesedési, vizesedési problémákban. Nyilván szinte 100%-ig nem, hogy a megrendelői kör, de a kivitelizői kör is mondjuk azt mondja, hogy drive it. Jó esetben mondjuk kőzetgyapotot rak, de a kőzetgyapotra sem valószínű, hogy normális lélegző vakolatot tud csinálni. Ti mit javasoltok? Mondjuk úgy, hogy a Trabanttól a Mercedesig mi az, amit fel tudtok vonultatni egy ilyen szituációba, illetve inkább az is érdekel engem, hogy mi az, aminek gyakorlatilag, pénzügyileg a legnagyobb realitását látjátok éppenséggel a legjobb Best Buy termék ebből a szempontból.
Még a rögtön egyébként a most a Trabantot nézzük, akkor ökológiai szempontból a Trabant az éppen a kőzetgyapot, és egyébként annak, tehát önmaga is alkalmas egyébként akár vályokházak, vízszigeteletlen vályokházaknak a hőszigetelésére, mert van annyi pár áteresztése, és lehet rá olyan vakolatot készíteni, ami szintén megtartja ezt a tulajdonságát.
Az, bocsánat, ez a vakolat, az ugyanúgy ilyen rendszer, tehát nagy gyártó, vagy az kézműves?
Is. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy akár mélyszabacs vakolatot is tudunk erre ajánlani, kéni készíteni.
Illetve itt azt tűzném hozzá, hogy általánosságban kétféle vakolatrendszer megy, és aki már belekerült egy picit a felújítások, homlokzat felújítások történetébe, talán ezt a két szót hallotta már, hogy a szilikonos, meg a szilikátos vakolatrendszer. A szilikonos ugye az általánosabb, olcsóbb drive-it rendszerhez általánosan használt. Kőzetgyapotnál viszont van választási lehetőségünk. Itt most afelé mennék el, ami ugye a téma, hogy hogyan lehet akár vályokházra, vagy megtartani ezt a idézőjelben lélegző lehetőséget, és ott csak a szilikátos rendszer tud működni, mert azt tudja biztosítani azt a megfelelő páratechnikát, amivel a kőzetgyapot is ki tudja hozni magából azt a jó párodiffúziós képességet.
De ha jól sejtem, azért én nem a kőzetgyapotot ajánljátok első korban.
Nem, törekszünk arra, hogy természetes anyagú hőszigeteléseket tervezzünk, illetve kivitelezzünk, és akkor itt átérnénk a Trabantról, mondjuk az Opel Astrára, ahogy édesapámat idézem. Szerintem a jelenlegi körülmények között mondjuk a szalmapappan az már egy sokkal jobb választás a kőzetgyapotnál, mert természetes anyag egy szerintem nagyon alacsony beépített energiájú, mondjuk ilyen környezeti lábnyom számítását még nem láttam, de a maga a technológia itt, ahogy polcon itt mögöttünk is van egy ilyen mintadarab.
Tehát, hogy és ez ezt egy... jól tudom, Magyarországon gyártják.
Igen.
Egy gyártó van.
Igen, egy fejlesztő gyártó van, ugye ez az SSH Terra, gyakorlatilag varcalmapaplan, nincsen semmilyen olyan hozzáadott alapanyag, ami ugye befolyásolná ugye a szalmának a normális működését, egy préseléses technika mellett megvarják, ráerősítenek még egy üvegszövethálót, azért, hogy könnyebben legyen vakolható akár gépi vakolással, és abszolút, ahogy a természetben learatják a szalmát, vagy ugye a búzát, és ugye a maradék anyagnak a felhasználását, felhasználásával, ugye abból készülnek. A magyar munkahely, magyar alapanyag és abszolút kis körből gyűjtik be, tehát hogy a szállítási költség igazából az ami ugye az adott háznak a felújítási helyére menő
és vonatkozás. Tulajdonképpen csak az anyagban különbözik, technológiában nem. Tehát, hogy ugyanúgy igen. Ragasztani, dübelezni, vakolni.
Igen.
És mitől nem megy bele mondjuk a rágcsáló?
Igen.
Ez egy állandó visszatérő, ez mumus, valós veszély, mumus inkább az építésben.
Én itt debütálnék egy történettel, és utána szakmailag megátadnám Bolninak a gondolatkört, mert nagyon sok csomópontot rajzolnak és alakítanak ki ugye ennek a védelmére, ugye mint szalmabál a háznál is ugyanezek a kérdések vannak, de általánosságban ezt majdnem minden természetes építőanyag felhasználásakor föl szokták tenni ezt a kérdést, és itt behoznám az egyik műszaki ellenőr kollégámat, aki egy kenderház építés kapcsán volt ő a műszaki, vagy lett volna ő a műszaki ellenőr annak a munkának, és ő így megnyugtatott, hogy hát ő neki egy polisztirol betonháza van, ő azt épített annó magának, mert ő abban hit bízott, akkor az volt a tuti megoldás, és azt mondta, hogy Zsófi, ezt így mondd el mindenkinek, én mondom, a polisztirolba, meg a polisztirolbetont ugyanúgy átrágják az egerek, tartsunk macskát, és megvan oldva a dolog. Tehát, hogy úgymond ez egy lábazati csomóponti kérdéskör, amihez volt, tud majd pár gondolatot
sőt,
még hozzáadni.
Sőt, igazából a küzdegyapotba is beköltöznek.
Mindent ugyanúgy, igen, és hogyha megfigyeljük, tehát a fémet, a betont, a fát, mindent meg tud rágni a rágcsáló. Itt van ugye egy olyan emléklenyomatunk, amit így hordozunk magunkban, szinte genetikusan szerintem, ami ugye a nagymamáink, ükanyáink időjére is visszamegy, hogy ugye a szalmába beköltöznek az egerek. Igen ám, de nem mindegy, hogy ez a szalma mennyire van összepréselve, mekkora levegő van, mert ugye az egerek, rágcsálók általában hézagos, laza területeket szeretik, amiben ők még tudnak maguknak rágni egy kis járatot, és akkor ők ott biztonságosan be tudnak fészkelni. Na most ezek az anyagok azért általában nem feltétlenül ilyenek, illetve nem mindegy, azt mondjuk, hogy milyen vakolatrendszer van még pluszba rajtuk. Tehát, hogy nem a sima szalma bálát kell elképzelni, hanem maga mondjuk ugye már ugye szerkezetileg felhasznált.
Másik pedig az, hogy ezek az épületekkel foglalkozni kell. Tehát az nem csak egy macskát kell vennünk, hanem igenis, mit tudom én, néha hátra kell menni a ház mögé, megnézni, hogy minden rendben van. Én magam is ezt szoktam tenni, hogy nekem kavicságy van a ház körül, pont a szintén a vízelvezetés okán, és hát nyilván ott látja az ember, ha bármi is elkezdene mozogni.
Egyébként egy ilyen friss infomorzsa, amit egyik közönségben lévő fiatal embertől hallottam most, hogy ő azt a tapasztalatot gyűjtötte össze különböző workshopok során, hogy nagyon nem mindegy az a nyitott idő, amíg bekerül a szerkezetbe maga a szalma termék, legyen a szalma bála vagy egyéb, és amíg rákerül a felületképzés, mert hogy a rágcsálók is szag alapján keresnek, tehát hogyha így érzékelik, hogy ott van, akkor jobban keresnek. De hogyha ezt le lehet csökkenteni, ezt az nyitott időt, akkor az jelentősen csökkenti az esélyét ennek.
És akkor mi van még, ha a operasztrától tovább haladva? De ugyan ezért ebben a szisztémában én szinte kizárólag mondjuk 10 évvel ezelőtt még csak a nádat ismertem ebből a szempontból, és hát volt az elérhetetlen mondjuk ezek a fagyapot, farost, fa
igen.
Származékok.
És így is van, tehát a nádat is egyébként ide a középmezőnybe sorolnám, egyfelől azért, mert a hőszigetelő értéke az egy kicsit rosszabb mondjuk ezektől a szalma vagy fagyapott termékekétől, tehát vastagabb rétegbe kell fölpakolni.
És pici kiegészítésnek, hogy majdnem kétszer olyan nagyon vastagságba kell alkalmazni.
Igen.
Tehát megközelítő kétszer olyan vastagságba kell alkalmazni, onnantól meg már ugye a szerelhetősége, illetve az elért hőszigetelő képesség már ott elgondolkodtató, hogy majdnem ugyanazért az ár, és sőt, igazából majdnem ugyanazért az árért, attól függ, hogy most a Trabanttól a Jaguarig melyiket választjuk. Ott ugye elgondolkodtató, hogy melyik megoldás legyen, mert hogy...
És ez mondjuk Hencentől nád esetében?
Én nekem az eddigi hőtani számítások alapján az jött ki, hogy 20 centi, tehát az 4 réteg, 5 centiméter vastag.
És ahhoz gyakorlatilag egy plusz favázat kell felrögzíteni, ha jól sejtem.
Hát attól függ, mekkora az a fal felület, de
mert azért elképzelhető. A nápadló azért az egy nehezebb súlyú építő anyag, és ahhoz, hogy az biztonságosan jól lehessen rögzíteni, azt minimum kettő, de akár inkább három rétegben kell feltenni. Tehát azt lehet mondani, hogy maga a szerelési idő és a szereléshez felhasznált alapanyagok, azok már ott megint csak beleszámítanak a végső költségekbe, igen, illetve kialakításba.
És mondjuk, hogyha nyilván most ez a 20 centi, ez arról szól, hogy a mai hőtechnikai előírás soknak, igen, megfeleljünk. Ennek van racionalitása, tehát mondjuk az előző beszélgetésen volt egy ilyen, hogy amikor volt egy ilyen aspektusa is a beszélgetésnek, hogyha generálisan nézzük egy házat, akkor mondjuk, ha környezettudatos anyagot használunk rá, akkor tulajdonképpen még mindig a beépített, ugye az úgynevezett primer energiatartalom olyan nagy előnyben vagyunk, hogy nemzetgazdasági szempontból szinte tök mindegy, hogy hőszigeteljük-e kis túlzással a házat, vagy ha mondjuk kisebb hőszigetelést rakunk rá, nyilván a lakókomfortot azért minél inkább javít, minél magasabbat elérni, de hogy nem feltétlenül van értelme mondjuk 0,4-ről levinni 0,24-re az új értéket, mert hogy olyan nagy megtakarítás nem feltétlenül lesz belőle.
Igen, van ebben a gondolatban is ráció szerintem, de azért nem elhanyagolható az üzemelési, tehát az üzemeltetéshez elhasznált energia.
Ezekre ugye vannak nagyon szép kis diagramok, és ugye össze kell vetni azt, hogy mi a célunk, mert nyilván, hogyha egy passzív házat akarunk, akkor ott akárhogy is veszük, ugye centikben is nagyon sokat számít, és lehet, hogy sokkal nagyobb költség lesz megalkotni egy plusz szigeteléssel, mert még rá kell tennem mondjuk 5 centit ahhoz, hogy levenjek egy adott értékre, viszont ott az a cél, hogy annyira null energiás legyen a rendszer. De ugye itt megint egy picit ki kell mennünk szerintem a falnak a síkjából és rétegrendi rendszeréből, mert hogyha holisztikusan tervezünk, akkor onnantól már nem csak a szigeteléssel idézőjelben mahinálunk, hanem már figyelembe vesztük megint a környezeti tényezőket, az árnyékolás, a növényzetet, a páratartalma, stb. És ugye maga abba a rögzítő elemeket, ugye az is nagyon általános, hogy a rögzítő elemekkel mekkora pontszerű hőhidat tudunk mondjuk képezni. És hogyha itt csak azt vesszük, hogy mondjuk egy 15 vagy 20 centis szigetelést nézzünk, és megnézzük ez ennek való hőszigetelő értékét, és azt szorozgatjuk föl, akkor nem biztos, hogy valós képet kapunk, mert nem mindegy, hogy azt most milyen dűbellel tesszük fel, milyen vakolatrendszerrel tesszük fel, milyen oldali fal szerkezet, mekkora az árnyékolt felület, és ugye ezeket már ugye a mostani számításokba bele is kell venni, tehát mióta ugye megjelent az új épületenergetikai törvény.
Említettétek a passzív házat, azért csak két szóban mondjuk el, hogy ez micsoda, illetve az, hogy mondjuk az épület felújítások esetében ez egy valós cél-e ezt egy ilyen kategóriát elérni?
Hát nem vagyok passzív ház szakértő, de az én megértésem szerint nyilván azért sokat hallottam, meg olvastam is erről, de hogy talán úgy tudnám összefoglalni, hogy a passzív háznak a fő fókusza az az, hogy az használat során az üzemeltetési energia legyen lecsökkentve, és egy ilyen nagyon konkrét szám ehhez kapcsolódóan az a fűtési energiaigény, ami mondjuk a mai átlagos magyar épületállománynál mondjuk egy ilyen 150 kilowattóra per négyzetméter év, és ennek a tizede a passzív házé.
10-15-nél azt akarják elérni, így van. De akkor ti magyarul nem ez a fókusz van, vagy nem ez van a ti fókuszotok, van a ti érdeklődési körötökben, hanem inkább ez a holisztikus szemlélet, amit említettetek.
Nálam még jellemzően inkább igen.
Igen, itt szerintem szét kell választani az építés technológiákat, és azt, hogy új építésről vagy felújításról beszélünk. Nyilván új építésnél úgy mond, amikor úgy ülünk le a tervező asztalhoz, hogy passzív házat akarunk tervezni, akkor az annak megfelelő, hogy mondjam, checklistát veszük végig, hogy az hogyan lehet elérni, mind anyagokban, mind tájolásban, stb. Felújításnál is én azt mondom, hogy meg lehet erőszakolni egy épületet, hogy abból passzív ház legyen, de alapvetőleg egy régi épületnél szerintem nem is kell, hogy elérjünk egy passzív ház szintet, lehet egy viszonylag alacsony energiájú, akár aktív ház szint törekvő rendszert hozni, de teljesen más, mert nem tudunk új lábazatot hőszigetelni, ajzatot hőszigetelni. Tehát az a termikus burok, már mint magyarul, az a hőszigetelő rendszer, aminek úgymond körbe kell menni az épületen, mint hogyha egy vonallal körbe rajzolnánk ugye a házat, hogy így mindenki könnyen meg tudja érteni.
Vastag filce.
Igen, vastag filce. Azt nem lehet megoldani igazából jól egy felújítandó épületnél. És én azt mondom, hogy nem is ez a feladat, és főképp, ha elmegyünk mondjuk mondjuk egy vályokház vagy egy vegyes falazatú épületnél, nem is arra a funkcióra lett kitalálva, és emiatt én nem gondolom, hogy azért, mert egy modern társadalomban élünk, és vannak jelenleg új szabályok, szabványok, hogy a régi értékeinket így kéne modernizálni, hanem mindennek meg kell nézni azt, hogy mi annak a realitása, és az, aki lakja, az hogyan tudja működtetni, mert például nagyon sok régi épület akár csak nyaralónak van fenntartva, nem reál, annak ellenére, hogy lakóépületként van nyilvántartva, nem reális azt, hogy mondjuk azt ugyanúgy kezeljük, mint ahol mondjuk egy 4-6 tagú család él napi szinten, annak a megfelelő páraterhelésével, illetve hőszigetelés igényével, megfogyasztásával.
Ez egy nagyon, nagyon érdekes felvetés. Én is nagyon sokszor tapasztalom, meg hát azért a másik a pénztárca, tehát nagyon sokszor tapasztalom
így
azt,
van,
hogy egy ilyen rókafogta csuka helyzetben vagyunk, igen, hogy szinte kis túlzás, hogy csak rosszat tudunk mondani egy megrendelőnek, és az meg hát sosem a megoldás irányába
visz. És bocsánat, ha már pont a passzív házról, és bár egy kicsit eltérő itt a témánktól, de mégiscsak itt hozzáhoznám, hogy itt megint csak nem csak az építészetet, hanem ugye az egész rendszert kell gépészettel együtt kezelni, és ugye egy passzív háznál ott már jelentősen beszámít az, hogy milyen gépészeti technológiát használunk. Lehet gépészeti technológiák nélkül is passzív házat szinte létrehozni, de ugye a jelenlegi szabványoknál megvan az, hogy mit kell úgymond kipipálni, megint csak visszatérek a checklistára, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy az passzív ház minősítést tudjon elérni, viszont ha erre nem törekszünk, onnantól kezdve nagyon jó hőszigetelő és kvázi idézőjelben null energiás épületeket tudunk létrehozni, megfelelő okos tervezések.
Igen, ennek egyébként nagyon jó példáját mutatta be a Megyeszei Péter egy korábbi eseményen. A
Páli Jánosnak a Bárdudvarnoki házára gondolsz?
Igen. Igen, szóval, hogy ott az egy nagyon szép példa volt, és ott ki is mondta a Péter, hogy ott elengedték azt a követelményét a passzív házaknak, hogy milyen szintű légtömörséget kér a maga a szabvány, mert ahhoz gyakorlatilag a mindenfajta illesztéseknél, ugye nyilászárók és falszerkezet között, meg egyéb helyeken olyan tömítések, meg fóliázások, meg egyebek szükségeltetnének, ami nehezen illeszthető bele ebbe a természetes anyagú építésbe, és ők egy másik útvonalon mentek el, és természetes anyagokból egy olyan házat tudtak tervezni, aminek a fűtési hőigénye a passzív házénak kevesebb, mint a fele.
6 kilowattóra
per négyzetméter év. És ez már a
egy tél utáni eredmény, gyakorlatilag az épület, ez egy kétszintes nagy családi ház, 250 kg fával fűtötték ki. 250 kg-mal, 4 talicska fa, hogy mindenki egyszerűen értse, akinek mondjuk ez így. Tehát, hogy ilyen példák is vannak, ökológikus természetes épület, szalmabála szigeteléssel, tehát, hogy nagyon-nagyon sok jó eredmény van. Nyilván ezek még ilyen tesztelési, illetve bevezetési fázisban vannak Magyarországon. Tehát vannak lehetőségeink, az a jó igazából.
Vele is fogunk beszélgetni, igen, a podcast sorozatunk, azt hiszem utolsó részében, Megyeszei Péterrel. Menjünk akkor tovább anyaghasználatban. Kipipáltuk akkor a falszigetelést, mondhatjuk?
Talán a jaguárig még nem jutottunk
el. Igen. Tehát, hogy még akartunk említeni, vagy én biztosan egyfelől még a hazai piacon még nem kapható, de már egy kifejlesztett anyag, ez a VEET terméknévre hallgató, ez egy BME-s fejlesztés, szintén szalmából készül, viszont kötőanyaggal, de olyan merev szalma táblákat kapunk, ami gyakorlatilag ugyanúgy kezelhető, mint egy szokványos ilyen polisztirolhab hőszigetelő tábla. Könnyen vágható, és ugyanúgy ragasztással, dübelezéssel.
Úgyhogy jól értettem, ezt a BME?
Igen.
A Budapesti Műszaki Egyetem.
Igen, a Műszaki Egyetemen a magas építési és építőanyag tanszéknek a doktorandusai, meg az oktatói.
Nagy Balázs is benne van a fejlesztésben, csak hogy ilyen ismert nevek is elhangozzanak, így van, aki. De a több, tehát jó pár, jó nagy a csapat ennek.
És milyen kötőanyaga van? Mi tud lenni?
Én annyit tudok, hogy egy két komponensű ragasztó.
Aha. Talán. De természetes.
Igen, de igen. De kulisszatitkok rejtik ugye nyilván a technológiát azért, hogy miatt még piacra kerülne, esetleg ne az legyen, hogy valaki már több pénzzel rendelkezik, és előbb piacra tudja dobni azt, amit már valaki kifejlesztett.
Igen, de egyébként amennyire én tudom, viszont ártalmat tanítás nem igényel, tehát az egész ugyanúgy kihelyezhető a természetbe, elbomlik, és nem szennyezi a vizeket, vagy semmi egyéb.
Nyilván ez volt az alapja, hogy egyáltalán ezt kifejleszték, tehát hogy abszolút ökológikus anyag legyen.
Svájci példákat nagyon sokat lehet látni arra, hogy belső oldali hőszigetelést csinálnak mondjuk egy kőháznál, és inkább kvázi valóban egy ilyen műemlékes hozzáállás a jellemző. Most arról nem is tudom, hogy beszéljünk, hogy ez víz szigetelés szempontjából mennyire megoldható, de hogy ti már találkoztatok ilyennel, hogy belső oldali hőszigetelést kellett alkalmazni?
Abszolút, és szerintem jó is, hogy megemlítetted a vízszigetelés kérdéskört, mert ezeket ugye megint csak rendszerbe kell nézni, mert ugye a falnál mind a lábazati, mind a belső oldali, mind a teljes falszerkezetnek ugye a páratechnikáját ugye okosan kell kezelni, és nagyon sok épületnél nem is javasoljuk azt, hogy legyen egy utólagos vízszigetelés az épületen, mondjuk pont az épület állékonysága tekintetében. A természetes hőszigeteléseknél általánosságban elmondható, hogy nagyon jó a pára technikája, tehát hogy vízszigetelés nélküli épületeknél is alkalmazható. A belső oldali hőszigeteléseknél is megvannak azok a párodiffúziós tényezők, hogy amit fel lehet használni. Az általánosságban és úgymond iparosított társadalomban is alkalmas építőanyag is van rá, ugye ez az itongnak a multipor anyaga, amit alapvetően pont, hogy belső hőszigetelésre fejlesztettek ki, és egyébként külső homlokzati hőszigetelésként is lehet alkalmazni. És ugyanúgy, ahogy ez a rendszer, ez az anyag működik, ugyanúgy tudnak a természetes anyagok is működni, mert nagyon kicsi ez a párodiffúziós tényezője, emiatt ugye nem az van, hogy bepenészedik, bepárásodik ugye a szigetelés és a fal között, tehát nem tud lecsapódni a nedvesség, hanem úgymond teljes mértékben tud úgymond ez a pára, ez a levegő pára az anyagban bizonyos szintig bedifundálni, majd amikor ugye szárazabb a levegője a lakásunknak, akkor vissza kijönni. Nyilván ehhez az is kell, hogy megfelelő vakolatrendszer legyen alkalmazva, és ugyanúgy a festékrendszer, mert ha végén lekenem egy jó kis diszperziós vödrös festékkel, akkor igazából nem tudnak az anyagok úgy működni, mert a teljes rétegrendre, a teljes rendszerre kell ugyanezt a páratechnikát tudnia.
És milyen anyagot javasoltok belsőben, belső hőszigetelésnek, mit szoktatok használni?
Bocsánat, még annyit szeretnék hozzáfűzni ezt, hogy ahova kiukadtál, hogy nem is feltétlenül maga a diffúzió, tehát nem az, hogy átereszti magán az anyag, a párát, hanem az, hogy pufferként működik. És hogy egyszerűen nem, tehát hogy betárolja abban a zónában, ahol még nem vagyunk harmadpontnál. És ebben pedig egy hatalmas nagy fegyvertény, hogyha a belső oldalra vályok vakolatot tudunk föltenni, mert az már egy 2 centiben olyan mértékű, tehát hogy ilyen 10-szeres mennyiségű párát tud, azt hiszem, egy cementes vakolaton nem is beszélve, de hogy mondjuk egy sima téglafalhoz képest. Igen. Tehát, hogy bődületes mennyiségű párat meg tud kötni, és akkor az ott marad abban a 3 centiben, és akkor fog leadódni, amikor olyan a belső relatív páratartalom, hogy ezt indukálja. Tehát, hogy voltak éppen nem is annyira a hőszigetelés részén múlik, hanem hogy ez a belső...
De nyilván azért nem lehet akármilyen hőszigetelés.
Nem, így van, így van.
És tehát, hát ugye a hőszigetelés, a természetes hőszigeteléseknél ugye pont ugyanezt a jó tulajdonságot tudjuk elmondani, mint ugye a vályogvakolatoknál, vagy a vályogfalaknál. Például a faroszigetelés, egy szalmaszigetelés, gyapjúszigetelés a tömegének a 30%-a nedvességet, vizet tud fölvenni, ami nagyon-nagyon sok, tehát hasonlóan, mint a vályogfal. Tehát, hogyha egy olyan anyagot teszünk be, így a belső hőszigetelésre, a vakolaton, ami szintén nagy mennyiségű nedvességet, párát tud megkötni, onnantól kezdve, ahogy Boldizsár is mondta, hogy a harmadpontig el se jut ugye a nedvesség, még akkor is, ha csak mondjuk egy fél 1 centi vakolat kerülne rá mondjuk arra a szigetelésre.
És megjelent a báránybőrbe bújt jaguár.
Igen.
Zsófi kimondta a jaguár kategóriát a gyapjúval szerintem. Úgy gyakorlatilag az szerintem az ilyen legmagasabb árkategóriájú dolog.
Az a döbbenetes, hogy gyakorlatilag folyamatosan ingyen hirdetik, hogy bárki viheti el, mert hogy nincs piac a
gyapjúnak. Azért, mert jelenleg veszélyes hulladékként számít Magyarországon a levágott gyapjú, és azzal, hogy ez ártalmatlanításra kerüljön, annak jelenleg Magyarországon nincsen megoldás, amivel nagyon drága és idő energiaigényes a gyapjúnak a kimosása ugye a fagyúból, és amíg ugye még fagyús az anyag, addig nem felhasználtam mondjuk építőipari, vagy fonalkészítése, stb. És mivel ez egy olyan hézag ennek a dolognak, hogy hiába termelünk rengeteg gyapjút itt Magyarországon, amiből szuper ökológikus anyag, illetve hát ruha alapanyag lenne, mivel a mosás nincsen megoldva, és mondjuk nincsen támogatva államilag, hogy esetleg ebbe befektetünk egy kis pénzt, hogy ne veszélyes hulladékként kelljen elégetni, lerakni és fizetni azután. Emiatt ez egy ilyen hézag, miközben hát rengeteg mennyiséget tudnánk így létrehozni.
És mondjuk ennek a vízfogyasztása az mennyire tetemes, vagy akkor az jelentős? Ki tudja.
Igen, én úgy tudom, hogy igen, de pontos mennyiségeket, méreteket nem tudnánk.
Énekes, most pont olvastam egy cikket, ami a borról mutatta ki, hogy egy liter bor elkészítéséhez nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű vizet kell használni, mondjuk egy liter kóla elkészítéséhez. Tehát, hogy, de ezek is tényleg olyan aspektusok, amire az ember nem gondolna, igen. És hogy mondjuk igen. Tényleg egy bornál is azt mondjuk, hogy hát természetesen a növényvédelem az ökológikusan zajlik, de közben pedig az, hogy mi történik egy pincészetben, milyen energiával tartjuk fel, stb. Azok is hozzátevődnek, és valóban a gyapjúnál, ez az utolsó dolog, amire gondoltam, hogy a gyapjúszögetelés nagyon sok egyébként vizet kell rá használni.
Ezeknek a szempontoknak az összesített figyelembevételére nagyon jó az EPD, a környezeti, nem is tudom, hogy mi a pontos neve, környezeti tanúsítvány, de ugye van egy európai keretrendszer arra, hogy a termékeknek egy ilyen környezeti lábnyom számítását végig csinálják a gyártók, és ebben szempontként ott van a vízfelhasználás is.
És ez mennyire értelmezhető, hogy egy átlagos ember számára egy ilyen, ugye, mert nekem amikor ilyen 90-es évek közepén foglalkoztam TDK szinten egyébként valóban ezekkel a hőszigetelő anyagokkal, és próbáltam nyilván én nem csak a környezettudás, vagy a természetes alapanyagokat, hanem összehasonlítani a teljes spektrumot, tehát nagyon-nagyon nehéz volt adatot szerezni, de ott viszonylag egyszerű volt, hogy azt mondták, hogy nem tudom, hány kilowattóra per köbméter vagy tonna, bár ott is már külön vált, hogy elektromos energiát használnak, vagy hőenergiát, ez se feltétlenül.
Az mindig is, igen.
De közben meg, amikor már az egészet átviszik egy széndioxid vagy szén egyenértékre, ez már ember legyen a talpjának egy ilyen.
És hát most már inkább ugye a végén egy karbon lábnyomszám az, ami
hát
szerintem
most éppen ez
van a fókuszban, és ugye ebben már környezethatásokat is vesznek figyelembe, az állítási energiát, a lebomlási energiát, a megtermelés energiáját, tehát hogy az egész folyamatot, jó, életciklus elemzés szinten már nézik.
De ebben szerintem van logika olyan szempontból, hogy tehát energia előállítás azért az alapvetően most kőolaj alapon zajlik, és ennek szénkibocsátás, vagy szóval széndioxid kibocsátása jár. Tehát, hogy jó, jogos ehhez kötni, meg most ugye nagyon mindenkinek ez van a fókuszában a globális felmelegedéssel, és ez egy tényleg komoly hajtóerő, és hogyha, tehát hogy nagyon nagy részesedéssel ezt szoktam betít egyébként előadásokon, hogy az építőiparnak, meg az épített környezet fenntartásának gyakorlatilag egy harmados részaránya van a globális teljes üvegházhatású gáz kibocsátásból, és a teljes egészet tekintve a cementgyártás az egy ilyen 8%-ot képvisel. Tehát, hogy nem csoda, hogy az építőiparban a beépített karbonra vagyunk most így ráfacsarodva. Ettől függetlenül én is reduktívnak érzem erre koncentrálni, és tök jó lenne, hogyha ezeknek a lábnyomszámításoknak így a többi aspektusa is figyelembe lenne véve.
Hát meg leginkább érthető lenne mondjuk a mindennapi ember, vagy építő, vagy építeni akaró számára.
Igen, mondjuk, hogyha itt már beszéltünk a Jaguar kategóriáról és a gyapjúról, pont összehasonlítva egy kőzetgyapottal, 2,6 CO2-vel, tehát széndioxid lábnyommal, tehát sokkal többet meg tud kötni és takarítani, és ez egy óriási szám, hogy ha nullának vesszük a kőzetgyapotot, akkor 2,64 tonna az, amivel karbonsemlegesebb, úgymond a gyapjúszigetelés, mert ő az egész élete során, illetve a felhasznált szigetelésként is folyamatosan tisztítja a levegőt, mert van egy ilyen jó tulajdonsága, mint a mészvakolatoknak, vagy a vájóvakolatnak, hogy levegőtisztító, fertőtlenítő hatása van, és gyakorlatilag ezeket így tudja rendezni.
Ügyakütti már használtatok? Szigetelésként volt olyan projekt, ahol...
Én még nem.
Ablakkáva szigetelésként még, igen, ami egy nagyon-nagyon minimális rész, de hogy így legalább akkor a purhabot ki tudjuk kerülni. Tehát, hogy úgymond lehet purhabmentes ablakbeépítést csinálni.
Össze,
nem, azt abszolút maga simán a gyapjút abba a résbe, ami a fal kávába, a fal és az ablak között van. Nyilván ilyenkor nem 2 centis beépítési hézaggal dolgozunk, hanem minimálisra, pár milliméterrel, de gyakorlatilag abba kell betömködni a tiszta mosott gyapjút, és onnantól kezdve ez egy szuper jó hőszigetelés, szintén azzal, hogy föl tud venni egy adag párát, innentől kezdve ott az nem tud bepenészedni, megállni, le tudja kezelni, és természetesen ugye légtömörség tekintetében ugye hozzá kerül az, hogy vagy ugye a mostani beépítési módon ugye EPDM szalaggal kell ettől független dolgozni, vagy pedig ugye mellette ugye ott van még az, hogy kívülről ugye hogy ne fújjon át a szél, mert nyilván azért ez nem egy légtömör anyag, ugye kívülről úgyis kell egy kávatakaró szigetelést alkalmazni, és azzal meg tudjuk oldani, és akkor már is nem használtunk mondjuk purhabot, ami plusz megint egy műanyag kémia által előállított vegyszer.
És egyébként a gyapjút hol használnátok? Födémen, tetőben?
Födémen, tetőben, válaszfalakban nagyon jó belső oldali akusztikai szigetelésként, fantasztikus az akusztikai képessége. Tehát például, és ami mondjuk kifizethető is, hogy most veszünk egy olyan stúdiótermet, akár egy rádió stúdiótermet, vagy bármi, ahol mondjuk ugye kifizetődik az, hogy egy vékonyabb falszerkezetben egy jobb akusztikai képességet tudunk, ott például abszolút lehet egy falon kívüli szigetelésként, mert ugyanúgy nagyon szép dizájn megoldásokat lehet. Igen, egy megfelelő módon préselt és ilyen kemény filc. Egy filcet képzeljünk el mondjuk, amit lehet venni, és akkor annak adott vastagságban, adott formában lehet alkalmazni. Ott például van jobban létjogosultsága, egy általános lakossági épületben hiába nagyon szuper, és bármilyen felületet fel lehet használni, födén, fal, még külső homlokzati szigetelésként is, hogyha ugye nem ez a vakolható, hanem egy vakolható rendszer mögé elrejtve, egy vászszerkezet mögé elrejtve, de árértékben nem az itthoni pénztárcához.
És nem is gyártják Magyarországon valószínűleg, nem. Tehát ez egy külföldi.
Nem, de van román megoldás például, tehát hogy nem kell elmenni a nyugat-európai vonatkozásban, román gyapjú szigetelés is például van, ami azért elérhető áru, viszont nem is tud annyit adott témában, de ugye itt már műszaki tulajdonságban nem mennék bele, mert ez messzebb mutat.
Talán ilyen utolsó elemként érdemes beszélnünk a fa hőszigetelő anyagokról, hogy ez is egy ilyen viszonylag nehezen megszokható, ahogy mondjuk a CLT építési technológiáról majd a következő vagy az utáni részben beszélünk, hogy mondjuk fagyapodból, jól mondom, az neki a neve? Ugye nyilván itt is megszoktuk a heraklit terméket, ami rost és cement kötéssel is, tehát nem, nyilván nem ez a kategória, és valójában ezek is már egy jó 30 éves történet, de hogy egyszerűen nem tudtak áttörni ezek a termékek, ezekről mit tudtok?
Hát szerintem megtalálta a maga felhasználási helyét, a heraklit is. Tehát, hogy ez egy ilyen jól vakolható, meg akár bizonyos helyeken, ugye ilyen garázsok, meg egyéb helyeken vakolás nélkül alkalmazott dolog. Ez az egyik. A másik, meg ugye ez a fagyapot konkrétan, azt szerintem egyre inkább jön be ugye ezzel most ugye itt a Steico-nak a termékére tudunk például gondolni, hogy ők építési rendszerben kínálják a termékeiket, és szerintem ez egy jó irány tud lenni, meg ugye könnyű szerkezetes épületeknél ez egy olyan hőszigetelés, és akkor itt ki lehet emelni még egy tulajdonságát ezeknek a hőszigetelő anyagoknak, hogy mondjuk egy polisztirolhoz képest a hőkapacitása az nagyobb.
Igen, erről is említettünk már, hogy tulajdonképpen nem könnyű szerkezetes háznak kell ezeket már neveznünk, hanem...
Gyakorlatilag egy téglaházzal megegyező súlyban, tömegben tud létrejönni egy úgymond mai környezettudatos, ökológikusan összerakott könnyű szerkezet, mert ugye mind a fa, mind mondjuk egy farosz szigeteléssel már olyan súlya lesz ugyanúgy az épületnek, hogy a mostani extrán kikönnyített téglák még volt múltkor az egyik kolléga kiszámolta, és még kevesebbre jött ki a téglából épített háznak a falazatának a súlya, mint egy ilyen úgymond könnyű szerkezetből fölépített rendszer.
És ugye itt már a hőtárolási
kérdéskör jön.
Hogy ez miért fontos? Ugye a hőszigetelésekről alapvetően úgy beszélünk, hogy a téli hőveszteséget próbáljuk csökkenteni vele, de ahogy ugye egyre melegszik az éghajlat, egyre fajsúlyosabb lesz az az aspektus, hogy nyári hővédelemmel hogyan tudunk megbirkózni, és abban viszont egy hatalmas nagy fegyvertény az, hogy mennyire gyorsan vagy lassan melegszik át a szerkezet.
De ez nem csak tömeg, hanem ezért ez a páraháztartás kérdése is, vagy ezt nem jól tudom?
Igen. De azért itt alapvetően a
fajsúly és a hőtároló kapacitása igen. van ugye az anyagoknak még a hőszigetelős kérdéskörön túl, tehát úgymond ezt a három tényezőt szoktuk ugye figyelembe venni.
És ez a farost?
A farost az például...
Egy jó példa erre mondjuk a farostszigetelés, de ugyanezt tudja például a VIT is szerintem,
igen.
A szalmapaplan szigetelés, amit úgy gondolnánk, hogy alapvetően egy könnyű anyag, az sem annyira könnyű, tehát ott is azért egy négyzetméter táblának azért van súlya, nyilván kevesebb, most itt dobálózhat számokkal, hogy a 84 kg per négyzetmétertől megyünk a 250 kg per négyzetméterig, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezeket együtt kell figyelni, és ezzel együtt fog kialakulni az a hőszigetelő tulajdonsága ugye a szigetelésünknek, és az, hogy egy sűrűbb, nehezebb, nagyobb fajlagos kapacitással rendelkező szigetelésünk van, akkor ugye lassabban fog felmelegedni, vagy föl sem melegszik úgy, mert hogy kint előbb lesz éjszaka, és le tudja adni mondjuk a felmelegedést.
Igen. De mondjuk azért ez a felújításnál talán kevésbé szembetűnő, vagy
nem,
kevésbé
pont, fontos. Hogy a felújításoknál én nagyon kiemelten foglalkozom ezekkel a hőszigetelésekkel, mert hozzám több felújítás szokott jönni, meg én pont abban is szeretek működni, hogy megőrizzük a régi értékeinket, és hogyan lehet abból egy modern újat létrehozni, és ahhoz ugye elengedhetetlen szigeteljük az épületeinket, és pont most került elő a kezembe az ilyen 15-20 évvel ezelőtti épszerk tárgyban készített tervezéseink, ahol még a 6 centi szigetelés volt a födémen, és egyébként egy egyszerű B30-as téglafallal dolgoztunk. Talajszigetelésre is, esetleg a sávalap mellé tegyünk be egy 6 centi vastag szigetelést egy méter szélességben, tehát egy 15-20 évvel ezelőtt ez volt így a standard, és nagyon jó volt, és én nagyon jókat mosolyogtam, hogy hát most ehhez képest ugye hol tartunk, tehát a régi és akár 20 évvel ezelőtti házainknál is minimális szigeteléseket alkalmaztunk, tehát gyakorlatilag a hőszigeteléssel minden épületünknél foglalkozni kell. Még az új építésű lakóparkoknál is, mert ami 10 éve új építés volt, ma már elavultnak számít, és azt, hogy hogyan lehet ezt felújítani, és jól optimalizálni, ehhez egyben kell látnunk megint a rendszert, és úgy megalkotni, mert az új építésnél már könnyű jól kigondolni a tervezőasztalnál, hogy a mostani szabványoknak ezt a null energiás rendszerét hogyan hozzuk létre, de mondjuk pont, hogy egy vályokháznál mi kell, mennyi kell, mi a logikus, mi az, amit kell a szabványosításhoz, és mi az, ami életszerűen ténylegesen oda értelmezhetően betervezhető, azért az már egy kicsit okosabb dolog, hogy ott a csomópontokkal hogyan tudjuk összehozni.
Hát nagy utat tettünk meg. Én nagyon, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Biztos, hogy van még több dolog, amire nem tértünk ki. Talán egyet még, ha kérhetek, tegyünk hozzá az újrahasznosított anyagok kérdése, hogy az mennyire jelenik meg nálatok a praxisban, akár téglától, ugye erről is beszéltünk az előző beszélgetés, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt a bontott tégla az még egy fantasztikus dolog volt, és használta mindenki, aki tehette, ma meg már egyszerűen tulajdonképpen megfizethetetlen lenne, mint tartószerkezeti anyag, mert hogy elbontani, megtisztítani, tárolni, visszaszállítani, ez egy, ugye ma már olyan költségeket jelentene. Ti mi az, amit mindenképpen, hogyha tehetitek, újra használtok egy felújításnál?
Hát egyébként ettől függetlenül, hogyha helyben van az a tégla, azért az szerintem mindenképp megfontolandó.
Persze, ne beszéljünk le senkit, a bontott tégla,
tégla az nálunk azért meg szokott jelenni a tervezéseinkben. Ugyanígy egyébként a cserép, tehát az, hogy így átforgatni és csak kiválogatni, ami már nem olyan állagú.
A nyilázárókat tenném hozzá, hogy ezeket a régi, főképp beltéri fajtók nagyon szépen felújíthatók, és abszolút nagyon sokan mostanában inkább visszacsiszolják, és meghagyják azt a régi rusztikus fa hatást, és mondjuk csak egy kemény olajos kezelést adnak neki. Az nagyon, nagyon jelentős, és nem csak ilyen vidéki hangulatú épületeknél, hanem abszolút modern, vagy akár kádárkockás, vagy stb. Épületeknél is, mert egyrészt itt meg kell nézni a költségeket, és ha van mondjuk a lakóknak ideje, energiája mondjuk saját kezűleg ezeket megcsinálni, akkor hozzá. Igen, kreativitásuk, akkor abszolút felújíthatóak, és jelentős összegeket, tehát hogy pár ajtónál már bőven milliós nagyságrendekről beszélünk. Még homlokzati nyilázárok esetén is valahol lehet felújítással dolgozni, de ugye ott már a régi ablakok általában nem felelnek meg, illetve ott azt kell figyelembe venni, hogy mit tudunk elérni, nyilván mondjuk egy belső olyan ablaktáblával, amivel már ugye hozzáadunk egy hőszigetelési értéket.
Igen, de egyébként ugyanezt elmondható szerintem a faanyagokra is, tehát födén meg felérszék, ami menthető, azt mentsük.
Abszolút.
Én a saját házamnál egy kicsit szoktam éjszakánként, amikor csönd van, fülelni, hogy sercege a meglévő beépített födém, de hát nyilván ott meg inkább talán az a jó megoldás, hogyha az ember nem takarja el, ugye nálunk inkább ez volt a gond, hogy a stukatúrt sem szedtük le róla, de hogy ugyanez, amit a külső hőszigetelésnél is említettünk, hogy hát egyszerűen egy ilyen házzal foglalkozni kell ennek az embernek a fókuszán, vagy figyelmében kell, hogy legyen, hogy erre is oda kell néha figyelni, arra is oda kell néha figyelni. Jellemzően azért az elmúlt 20 évben inkább úgy építettünk, hogy na ezzel ne legyen gond.
Igen, viszont ebből vannak is szerintem problémák. Tehát, hogy megszoktak az emberek mostanában pont emiatt egy kényelmesebb kört, és rengeteg probléma van, csak az mondjuk nem jött ki még, hanem mondjuk pont ez a 20 plusz év után jönnek ki, hogy mennyi olyan rendszer van, amivel igenis foglalkozni kéne, és amire a modernebb társadalmi minta nem nagyon tér rá, hogy igenis ez az 5-10 éves felújítási ciklusban gondolkozzunk, és itt ebben benne van az, hogy felületkezelni kell, tehát azért legalább festeni kell, a szigetelésekkel át kell nézni, a vízelvezetéseket, a csatornát, stb., ami régen teljesen természetes volt, mert évente megvoltak a felújítások, és évente kimeszelték a házat, visszatapasztották azt a bizonyos lábazatot.
Egyébként egy nagyon érdekes, amit mondasz, hogy mondjuk a dörzsölt vakolatot, az nem úgy van, hogy na, akkor átjön a szomszéd vagy a sógor, és akkor újra dörzsöljük, mert egyébként olyan az a ilyen pók, vagy nem tudom, hogy mi beköpte, vagy akár tényleg algásodik, hogyha nincsen megfelelő vízelvezetés róla, míg mondjuk egy meszelést azt tényleg valóban akár
meg is lehet csinálni. És ugye ezeket a költségeket sokszor nem szoktuk számolni, mert biztosra akarunk menni, 10-20 évig, akkor én most nyugodtan alszom, de nem. És pont, hogy itt egy példát megengedtek, édesanyám még házánál egy közegyapotos szilikátos vakolatrendszer van fent, akkor még nagyon modern volt, és anyu minden túltervezett, akkor 8 centi fölkerült a házfalra. Egyébként nagyon jól működik az épület ettől függetlenül, viszont, és egy drágább, márkásabb, jobb minőségű vakolatrendszerrel ment, pont azért, hogy biztos legyen. És hát nagyon érdekes, hogy ez 2008-ban volt, tehát mondjuk 15-16 évvel ezelőtt volt körülbelül, lehet, hogy pár év csúszás volt, lehet, hogy 2010, de mindegy, tehát, hogy így mondjuk egy 10-15 éves legyen, 15 éves távlatban beszélünk. Teljesen átlátszanak a dűbelek, a festék gyakorlatilag lemosódott, kiszívódott, pedig egy ilyen akkor még nagyon modernnek számító impregnálós rendszerrel dolgoztak, és jól meg lett csinálva, de az elmúlt pár évben, lehet, hogy itt az UV, meg stb. Hatására, abszolút látszik, hogy az egész homlokzatot újra kell, hát ha nem is vakolni, de egy olyan kétrétegű, masszívabb vékony vakolattal ellátni, amivel ugye ezt meg tudjuk oldani, és hát azért nem mindegy egy kétszintes családi ház, amikor újra állványozod az egészet, mert mégsem az a rendszergarancia, az mégsem működött.
De így az összességében is mondtad, hogy az ember ugyanúgy egy foglalkozni kell egy házzal, mint ahogy a saját egészségével, és hogy ez az
és nem csak a régi épületeknél, hanem a modernnél, tehát én ennyit tennék hozzá.
Csak mondjuk kicsit szimpatikusabb mondjuk talán egy fagyapottal foglalkozni, vagy egy meszelést újra csinálni, vagy egy bontott cserepet megigazítani, mint nem tudom én, egy zöld tetőt próbálni, vagy egy lapos tetőt próbálni kijavítani.
Igen, tehát ott már ugye a szakembereket mindenképpen hívjuk, ami már megint nem mindegy, hogy mennyire kell a zsebünkbe nyúlni, még egy milyen hagyományos, és tényleg abban a hagyományos értelemben, amit te is említesz, hogy meg tudunk csinálni egy meszelést, egy tapasztást, egy javítást, mert házi barkács módon ehhez úgymond mindenki valahol értett, viszont most már nagyon speciális rendszerek vannak, amit jobb is, hogyha nem nyúlunk hozzá, mert esetleg még nagyobb kárt csinálunk.
Meg, bocsánat, még én annyit fűznék hozzá, hogy egy picit kitágítanám annyival, hogy ezt, ahogy az előbb elhangzott, hogy ez nem csak épületekre vonatkozik, hanem szerintem ez egy... Azt, hogy így nem kell foglalkozni a környezetünkkel, ez egy önállítás, amiben egy kollektívan benne vagyunk, és ez annak a szemléletváltásnak a része, ami végbe kell menjen, hogy tényleg környezettudatosabban éljünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk. A következő alkalommal elkezdjük az új építést, és tulajdonképpen valószínűleg egyébként nagyjából ugyanezeket a képleteket fogjuk ott is végigbeszélni, talán egy kicsit más aspektusból. Nem ígérem, hogy nem foglak benneteket is még egy körben zavarni, mert szerintem sok-sok izgalmas kérdés
van. Örömünkre szolgál, mert én mondjuk nagyon jól éreztem magam, tehát szerintem egy érdemi beszélgetés sikerült.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Búcsúzom a podcast hallgatóitól, ahogy említettem, következő alkalommal az új építésű szerkezetekbe fogunk belefogni. Minden jót kívánok!
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.